16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tamáska Jánosné magyar tanárral Éger Veronika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és műsorunk vendégét, Tamáska Jánosné, Kolozsvári Ilona nyugalmazott népművelőt és magyar tanárt. Engedjék meg a hallgatók, hogy egy személyes élményemmel kezdjem ezt a beszélgetést. Úgy kezdődött ismerettségünk Ilonával, hogy egy közelmúltban rendezett irodalmi előadást hallottam tőle egy kerületi kulturális intézményben. Az előadás Lev Tolsztojról és a Tolsztoj család többi híres tagjáról szólt. Az előadás után beszélgettünk, és akkor tegeződtünk össze, tehát a beszélgetésben is tegezni fogjuk egymást. Kedves Ilona, mi késztett téged arra, hogy mind a mai napig aktív szerepet vállalj a tanításban, az értékek közvetítésében, az irodalmi ismeretek átadásában?
Önös érdek kényszerítene, szívesen csinálom, szeretettel csinálom. Ezeknek az előadásoknak minden mozzanatát élvezem. Azt, hogy kiválaszthatom, azt, hogy felkészülhetek, és hogyha ne talán még érdekel is valakit, akkor az külön örömöt jelent. A Tolsztojok pedig külön nagy örömömre szolgál. Nagyon szeretem Tolsztojt, és sokan szeretik, úgy látom.
Igen, nagy sikere volt ennek az előadásodnak. Azt is elmondhatom, hogy teltházas volt, és akkor megütötte a fülemet egy mondatod, amit a hallgatósághoz intéztél, hogy a következő alkalmakra vonatkozó elképzeléseiket, ötleteiket egy általad kihelyezett dobozba, egy cédulára írva letehetik, és hogy te ezeket a szempontokat, észrevételeket, esetleg javaslatokat, hogy milyen témájú előadást tartsál az irodalom körében, ezeket figyelembe veszed. Szöget ütött nekem ez a fejembe, hogy vajon volt-e már példa arra, hogy olyan író, költő bemutatását kérték tőled, akivel esetleg nem tudsz úgy azonosulni, mint például Lev Tolsztojjal, vagy aki nem áll hozzád olyan közel, esetleg nem tartod olyan értékesnek az életművét.
Igen, volt már ilyen, de én azt nem vállalom el. Csak azt vállalom, amivel és akivel azonosulni tudok. Most például egy nagyon jó barátnőm mondta, hogy tartsunk Fa Nándorról egy könyvismertetőt, és én már nagyra becsülöm Fa Nándort, mint embert, a stílusát is, de mondtam, hogy ne haragudj, ez nem irodalom, és talán meg is sértődött, de nem fogjuk tartani. Igen, nem Sinka Istvánról fogunk tartani legközelebb.
Mondjuk Fa Nándort ilyen értelemben visszautasítani ezzel az indoklással könnyebb, ugye? Mert hogy ő egy nagyon érdekes és nagyon
izgalmas
személyiség.
Pozitív.
Feltétlenül, de kézenfekvő válasz erre az, hogy hát ő nem író, nem költő, ő egy világjáró, és
más műfaj,
igen, kétségtelenül nagy emberi teljesítmény az, amit ő már maga mögött tud. Viszont, hogyha mondjuk például esetleg valaki olyan posztmodern kortárs költőt kérnek tőled, akkor is megteheted, hogy minden további nélkül szemelgetsz a kérések közül, és hogyha ez mondjuk neked nem tetszik, vagy tőled idegen, akkor nem vállalod el.
Megtehetem, persze, hogy megtehetem, de őszintén szólva, ha nem lennék biztos, akkor előbb úgy megpróbálnám beleásni magam, hogy hát, ha mégis
megkedveled,
mégis tudok azonnal.
Azzal a lelkesedéssel tudod átadni, mint Lev Tolsztoj életművét.
De csak olyat lehet, amivel egyetért az
igen,
ember.
Igen,
hát, vagy hozzá kell mondani akkor, ha nem, hogy
így van,
az
igen.
aggályokat.
Igen, igen. Hogy emlékszel vissza a gyerekkorodra? Milyen családi környezetből jöttél?
Szép gyerekkorom volt. Ketten vagyunk testvérek, egy öcsém van, és nehéz körülmények között éltünk, de mégis úgy emlékszem vissza, hogy szép gyerekkorom volt. Édesapám, mint régi katonatiszt, nehezen tudott megkapaszkodni a háború utáni időkben. Egy adminisztratív állást kapott a csatornázási műveknél. Itt aztán ki is tartott, innen ment el nyugdíjba. Nagyon szorgalmas ember volt, és nélkülözhetetlen láncszem volt. Nem keresett sokat. Úgyhogy elég szerény körülmények között éltünk, de azért szeretettel és jó hangulattal emlékszem a gyerekkoromra. A tanulásunkhoz, iskolával kapcsolatos dolgokhoz mindig előteremtettek mindent.
Tehát motiváltak és fontosnak tartották.
Fontosnak tartották. Igen. Örömük volt. Mi mind a ketten jó tanulók voltunk, és a család erre büszke volt. Örömük volt. Ketten mentek szülői értekezletre, és büszkén jöttek haza. Úgyhogy fontos volt ez az egész családunk.
Téged református hitben neveltek, a református felekezethez tartozónak vallod magad. Édesapád református volt, édesanyád katolikus volt. Különös az, hogy ha lánygyerek, nem az édesanyja felekezete szerint nevelődik.
Igen.
Legalábbis tudomásom szerint.
Úgy szokás, de ez nálunk egy sajátságos családi helyzet volt, a nagymama, édesapám, édesanyja, ő volt nagyon szélsőségesen református. Úgyhogy a családi legenda szerint a Kálvin téri református templomban a szüleim esküvőjét úgy zokogta végig, hüppögve, mintha temetés lenne. Így aztán, hát ő érte ezt el, hogy maradt a dominancia a reformátusság a családban, de később ebből soha nem volt semmiféle surlódás. Engem, nagymamám, közel álltam hozzá, és rám nagy hatással volt, úgyhogy én különösen a református hitet követtem, de az öcsém például gyakrabban eljárt a katolikus templomba.
Igen, tehát megvolt a felekezetek közti párbeszéd.
És később a férjem pedig evangélikus lett, úgyhogy a teljes ökumenén bevonult a csatába.
Mi vitt a népművelői és a tanári pályára?
Az iskola. Én mindig annyira szerettem az iskolát, hogy úgy gondoltam, hogy nem is tudok meglenni, ha vége lesz az iskolának, és ezért gondoltam ki, már egész fiatalon, hogy én tanár leszek, hogy az iskolai környezet, hangulat, zsibongás mindig megmaradjon körülöttem, és aztán az egyetemen végül a népművelés izgalmasabbnak, érdekesebbnek tűnt. Valahogy mára ez a népművelés elnevezés ki is kopott, de akkor a 60-as években ezt a népművelést valahogy mi legalábbis komolyan vettük. Érdekelt bennünket a szociológia, szociográfiákat olvastunk, akkor jelent meg a Magyarország felfedezése sorozat, igen. És úgy elbűvölt bennünket, és magával ragadott engem ez a népművelés. Úgy gondoltam akkor, hogy ez a népművelés nem csak programszervezés, hanem valahogy egy kis felemelés, segítés, jobbítást is tartalmaz.
Tehát volt egy ilyen szociális érzék is benned, meg az értékátadásnak a késztetése. Igen. Egy ilyenfajta hivatástudat.
És valahogy a csoport is az egyetemen, akik között voltam, és akikkel én barátkoztam, mindenki elment e felé, a népművelői tudat felé.
És azután, az egyetem után, az első munkahelyeden ezt kellőképpen gyakorolhattad. Ahogy hát, megtudtam tőled, egészen különös helyen vállaltál népművelői munkát.
Ez csak most látszik olyan különösnek, akkor ez természetes volt, és többen a csoportból építőipari munkásszállásra mentünk a Szobránc utcába. Két nagy épület most is ott áll, férfi munkásszállás, és oda kerültem népművelőnek.
Ifjú hölgy népművelőnek.
Igen, nagyon izgalmas, érdekes munka volt, és nagyon el voltam akkor telve ezzel a témával, mert volt az Építők otthona című lap, abba is írtam, és volt egy országos szociológiai felmérés a munkásszállók helyzetéről, és abban is részt vettem. Úgyhogy izgalmas, érdekes volt, nagyon emlékezetes, értékes emberekkel ismerkedtem meg.
Tehát vevők voltak ezek az építőipari munkásszálláson élő emberek mindazokra az értékekre, amit te közvetítettél.
Hát kellett azért egy kicsit passzírozni, de végül is igen, szóval kölcsönösen kellett közelednünk.
Mert azt mondod, hogy nagyon értékes emberekkel ismerkedtél,
igen,
meg, hát
nem.
Gondolom azok között találtad meg, akiknek te programokat szerveztél, akik közé népművelőnek mentél.
Persze, persze. Jöttek segítségért, adminisztratív dolgokba, tehát nem csak a programokkal, hanem egy kis életmódbeli szervezés, intézés, tanácsadás, sok minden beletartozott.
Igen. A család hogyan játszott bele aztán a szakmai életed későbbi alakulásába?
Hát úgy, hogy ezt a népművelést csak abba kellett hagyni, mert nem bírta el a családi élet, bár megpróbáltam én azt a később elméleti sikra is áthelyezni, hogy a fővárosi művelődési házba, mint nem annyira a gyakorlatba, de ott is esti programok, délutáni programok, és nem lehetett. A férjem építészmérnök volt, egy nagy vállalatnál fontos beosztása volt, sokat utazott itthon is, külföldre is, szóval helyt kellett állni, és akkor a nem esett nagyon nehezemre, nem volt olyan nagy váltás, akkor a tanárságot, a másik szakomat.
A magyar tanítást.
A magyar tanítást.
Mégpedig?
Hát kisebb kereskedés után a Fasori Evangélikus Gimnáziumban leghosszabb időt itt töltöttem. Ide mentem nyugdíjba is később, és a két kisebb gyerekem is itt érettségizett, úgyhogy családi intézmény vált nálunk a Fasor, és valójában az is maradt, mert a kisebbik fiam fasori kislányt vett el, és velünk maradt az egész baráti kör, az egész a Tolsztojesten, és aki a felolvasott, az is egy fasori kislány volt, az a kisebbik menyemnek a húga, Franciska. Mindig ő szabad.
Igen, röviden. Most, ha úgy hirtelen kérdeznék tőled egy a fasori évek alatt begyűjtött, különleges tanári élményt, így hirtelen
nagyon
fel tudnád idézni?
Izgalmas és érdekes volt, hogy válogatott nagyon jó érdeklődő diákok jöttek oda, tehát öröm volt tanítani. Fontos volt, hogy én az iskolában is egy kicsit népművelő maradtam, önképzőkört szerveztem, erdélyi utakra, a svédországi utakra, sok érdekes dolgot, és meghatározó volt a gyerekeim ott léte is. A kisebbik fiamat tanítottam is 8 éven keresztül.
Ez egy érdekes helyzet, igen, lehet.
Igen.
Egyszerre igen, két szerepet vinni, pontosabban igen, tanárként megfeledkezni a szülői szerepről, a szülőként meg a tanáriról.
Nem volt
nem könnyű.
Igen. Nem volt könnyű, de úgy mondta egyszer a Jancsi fiam, hogy azért megbírtuk, anya, megbírtuk csinálni.
Mikor kellett abba hagynod ezt a munkát, és
hát a férjem megbetegedett egy gyógyíthatatlan daganatos betegsége lett, operálták, és akkor volt az új dolog, hogy el lehetett menni korkedvezménnyel nyugdíjba, és akkor én még talán egy kicsit korán is, de úgy gondoltam, hogy föl kell készülnöm arra, hogy ne kelljen őt kórházba vinni, hanem otthon lehessen ápolni, és akkor ezt felhasználtam, és korengedménnyel nyugdíjba.
Meddig? Mennyi ideig tartott ez a betegápolás?
Hát nem olyan könnyű megmondani, mert tulajdonképpen olyan 4,5-5 évig volt a betegsége, de az első időkben nagyon jól boldogultunk, és szépen erősödött, tartotta magát, és szinte az utolsó időkig otthon dolgozni is tudott, úgyhogy olyan nagyon nehéz, csak az utolsó év volt.
Igen, igen. Ennek már 10 éve?
10 éve, igen, szegény, hogy elment.
Ezt úgy érzed, hogy már sikerült feldolgoznod?
Most már igen, most már igen. Igen, nehéz volt, nagyon sokat tudtam feldolgozni, nagyon sokat, de most 10 év után, ha bár hiányzik, de úgy érzem, hogy mégis boldog és teljes életet éle a családommal és a baráti körömmel.
A feldolgozásában az egy megnyugtató mozzanat volt, hogy otthon lehetett?
Igen, hogyne. Ez meghatározó.
Fontos segítség volt ennek a veszteségnek a feldolgozásában.
Nem is tudtam volna elképzelni másképp. Igen, ez nagyon meghatározó volt.
És a férjed halála utáni vállalásaid, amit gondolom, hogy nem pusztán nyugdíjkiegészítés céljából vállaltál, ezek olyan területek, amelyek látszólag a te végzettségettől idegen területek. Erről mondanál egy pár szót, hogy mi mindenbe vágtál bele?
Nem idegenek ezek, csak messziről. Tehát anyagilag nem az anyagi dolog vitt, hiszen én utána szép nyugdíjat kaptam, és nem volt anyagi nehézségem, de első pillanattól úgy éreztem, hogy dolgozni kell. Szinte mindegy, hogy minden dolgozni kell, mert nem lehet másképp kibírni az életet. Úgyhogy először az idős apácák otthonába mentem, konyhai kisegítő. Nem volt ez olyan távol tőlem, hiszen ezek az idős apácák tanárokból lettek, és én attól, hogy ott mosogattam, én akkor is tanárnak éreztem magam. Beszélgettünk, ha volt, nem olyan sok idő volt, de azért volt egy kis idő beszélgetni, tartottam előadásokat, értékelték, szerették, és még most is egy néhány hónapja bent voltam, és Vas Albertről egy délutáni foglalkozás, és érdeklődök, szóval azért nem állt ez távol tőlem, mert nagyon érdeklődök az idős apácák, még a 90. évük.
Tehát vitted tovább ezt a hivatást.
Úgyhogy én nem éreztem én ezt olyan törésnek, és aztán, mikor megpályáltam pályáztam egy skóciai állást egy sérült fiatalok otthonába. Tulajdonképpen nem éreztem én azt se olyan nagy váltásnak. Bár igaz, hogy én akkor még nagyon rossz lelki állapotban voltam, és volt bennem egy olyan vágy, hogy elmenni, messzire menni, igen, és valami más környezetbe kerülni. De végül is, mikor ott voltam, iszonyú nehéz volt. Iszonyúan belegondolok, hogy szegényes angol tudással egy szám magamba
ott. Ilona, és hány évesen vállaltad ezt? Ezt a skóciai 2 évet, ha jól emlékszem?
Igen, hát most vagyok 65 éves korom után.
Hát ez mutatja, hogy milyen hihetetlen vállalkozó szellem.
Szegényes angol tudása. Még ma is szegényes, akkor töltött 2 év után az angol tudásom. A lányom azt mondta, hogy anya, ne izgulj, te fogsz közülünk a legjobban angol tudni, de ez szégyellem, de ez soha nem következett be. Ma is én tudok a családban a leggyengébben, de azért
elboldogultál 2 évig.
Elboldogultam.
És aztán volt még egy állomás helyed, és már így nyugdíjasként.
Igen, a Damni intézetbe mentem nyugdíjasként, és ott töltöttem el, hát mondjuk, hogy 3 évet, mert volt bennem egy olyan érzés, hogyha én 2 évig a skót fogyikat már elnézést, de ez ilyen becéző szóhasználat, ezt tudtam szeretettel gondolni, hát akkor már itthon is megpróbálom.
És gondolom, hogy sikerült is.
Igen.
Nehéz, és ez is feltöltött, és adott egy olyan érzést, hogy dolgozol segítségére vagy másoknak.
És talán, igen, magamnak is egy kicsit.
Igen. Én most egy mondatot szeretnék fölolvasni az önéletrajzodból, amit erre a beszélgetésre készülve küldtél nekem. Azt írtad benne, úgy gondolom, hogy a munka, a családom szeretete és Isten szeretete segít abban, hogy bár egyedül élek, nem vagyok magányos és boldog embernek érzem magam. Ezt már megfogalmaztad itt a beszélgetés során, de fontosnak tartottam ezt újra elmondani és kiemelni, mert annyira ez sugárzik.
Köszönöm szépen.
Minden porcikádból. És akkor ennek kapcsán kérlek, hogy azt a bibliai idézetet, amit hoztál, olvasd fel, és utána mondd el, hogy miért ezt az idézetet választottad, miért fontos neked.
Ézsaiás 45:2. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vajszárakat leverem. Én ezt az idézetet nem választottam, nem is mertem volna ilyet választani magamnak, hanem kaptam. Így ezen a papíron a kezembe adták egy református nyári ifjúsági táborba, ahol én segítőnek jelentkeztem. Akkor én az özvegységemnek 3. évében voltam, és nagyon azt akartam, hogy én már ne látszódjak esendőnek a magányosságomba. És mikor megláttam ezt az igét, akkor nagyon megrettentem valósággal, mert azt gondoltam, hogy hát mégis látszik rajtam, hogy én mennyire segítségre szorulok. Titkolni akartam a család előtt is, mert azt gondoltam, hogy elég baj az a gyerekeimnek, hogy elvesztették az apjukat, most még anyából is csak egy fél legyen nekik. Meg hát úgy éreztem, hogy most már önállóságot kell mutatni, de nem bírtam. Szóval volt bennem egy ilyen félelem. És akkor én ezt az igét forgattam, nézegettem, barátkoztam vele, és egyszer csak úgy megbarátkoztam vele 1-2 nap alatt még ott a táborba. Olyan volt, mintha olyan barátian hozzám szólt volna valaki, hogy ne félj, segíteni fogok, hát eddig is segítettem, és akkor végig gondoltam, tényleg így volt, hogy mindenemre segítségemre van volt az úr, csak valahogy nem tudatosodott eléggé bennem. És elkezdtem ennek a szellemében gondolkodni. Minden dolog előtt Isten segítségét kértem. De nem csak úgy általában, hogy segíts Istenem, hogy ma este színházba megyek. Istenem, segíts, hogy ne szenvedjek a magánytól, hogy ne reszkessen a kezem. Hogyha ismerőssel találkozom, akkor ne csak úgy csináljak, mint a mosolyognék, hanem tényleg mosolyogják, és ez egy idő után ez megadatott nekem. Megsegített az Isten, hogy körülbelül nem volt el egészen egy év. Szóval egy éven belül valahogy bele tudtam nyugodni, és bele tudtam helyezkedni ebbe a egyedüli életformámba.
Nagyon szépen köszönöm, Ilona, a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Tamáska Jánosné magyar tanárral Éger Veronika beszélgetett.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.